a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltár első versét énekeljük. No, minden népek, örvendezzetek! Gyülekezet foglalja el helyét. És a fennálló ének arról szólt, hogy no minden népek örvendezzetek, most viszont arról fogunk énekelni a 454. dicséret verseivel, hogy ez a világ csak baj halma. A kettő együtt igaz. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának soron következő részéből hangzik, a 24. rész első 35 versében.
Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? És mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme, a pusztában van, ne menjetek ki. Íme, a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesei. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után, pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a fügefa példájából. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony, mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Az Úr tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük és szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy minden színben, nevetésben, örömben és küzdelemben te szóltál hozzánk. Köszönjük a tőled kapott erőt és kitartást, hogyha még oly nehéz feladatot is bízol ránk időnként, erőnkhöz mérten mégis helyt tudunk állni, beléd kapaszkodva. Köszönjük a táborozókat, azokat a gyerekeket, akik csak úgy, mint mi, valamennyien feléd igyekeznek. Segítsd őket, hogy ne lankadjanak félúton. Adj nekik hitet, reményt és bátorítást. Kérünk, te adj erőt nekünk az előttünk álló héthez, hogy ne csak mondani, de hittel tenni is tudjunk a te nevedben. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második leveléből, a második rész 13. verséből hirdetem nektek. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 367. dicséret első versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. Thank you. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, írva található a felolvasott hosszabb részen túl, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a második rész 3.-8. terjedő verseiben. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, furcsa világban élünk, és nem igazán tudunk eligazodni a különböző történések között. Hogy merre tart a világ, hogy mi következik ránk. Olyan sokszor éljük az életünket, és hirtelen valami történik, ami fenekestől felforgatja mindazt, amit már megszoktunk. Ezért először, bármilyen furcsa is, de a történelem jellegéről kell beszélnünk néhány szót. Mert ahány ember annyi féleképpen néz a történelemre. Az első, és talán ez a legszokványosabb, leginkább elterjedt nézet, rohan a világ a szakadék felé. Most csak egy pár témát szeretnék felmutatni. Az iszlám állam öngyilkos merényleteivel, a keresztjének nyilvános lefejezésével, Irak és Szíria nagy részének bekebelezésével, a világ örökségi műemlék városok szétrombolásával, például így rombolták szét módszeresen, tényleg neki menve a műemlékeknek Ninivét, és ugye most talán Palmirán van a sor. Ennek következtében a menekült hullám, ami már nem tőlünk távol, olyan helyeken van, ahonnan csak a hírek érkeznek hozzánk, most már nem csak hírek érkeznek, hanem menekültek is. Itt van a szomszédban Ukrajna, itt van a görög adósságválság, ugye azt sem tudja senki, hogy 3 nap múlva mi lesz. Az éghajlatváltozás, a föld elsivatagosodása, a tengerszint emelkedése, a környezetszennyezés, megoldhatatlan problémák növekvő tömkelege. Rohanunk a pusztulás felé. De vannak olyanok is, akik inkább abban gondolkoznak, hogy a történelem ciklikus, önmagát ismétli, nincs új a nap alatt. Birodalmak jönnek, birodalmak mennek. A mai kor tulajdonképpen ugyanaz Pepitában, mint a római birodalom felbomlásának a kora, majd a török állam és az iszlám felemelkedésének a kora. Akkor is népvándorlás volt, most is népvándorlás lesz, akkor is jött az iszlám, most is jön az iszlám. Nem történik más, csak az, ami akkor is történt. Mások a körülmények, más a technika, de a lényeg ugyanaz. Sokféleképpen néznek az emberek maguk köré, sokféleképpen értelmezik a mindennapokat, és megpróbálják elhelyezni a saját valamilyen történelmi szemléletükben. De figyelmeztet bennünket az ige, senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert igaz ugyan, hogy a világ rohan a szakadék felé, igaz ugyan, hogy sok minden hasonló dolog történik, mint ami megtörtént már valamikor réges-régen, de mégis ez a világ egy végcél felé szalad. Tehát nem a pusztulásba, nem a megsemmisülésbe, hanem egy olyan vég felé, ami végül is boldog vég lesz majd valamikor. A történelem vége, van egy ilyen fogalom, ez a kifejezés Francis Fukuyamától származik, egy amerikai politológustól, aki 1989-ben a kommunista rezsimek összeomlása után egy esszében fejezte ki gondolatait. Ennek még az volt a címe, hogy a történelem vége egy kérdőjellel. Aztán 3 év múlva már egy híressé vált könyvet írt, a történelem vége és az utolsó ember, ez volt a címe. Azt állította, hogy az ideológiák harca befejeződött, hiszen vége a kommunizmusnak, nem maradt más, csak a liberális nyugati demokrácia, ez végső győzelmet aratott, és nincs tovább történelem. Hiszen a történelem nem más, mint a háborúk története, és már nem lesz több háború, hiszen egységes az egész világ. Összeomlott a kommunizmus, maradt a kapitalizmus, a liberális demokrácia. Ez most már örökké kitart, ez a történelem vége. Hát úgy gondolnám, hogy nem tudom, hogy most milyen könyveket szokott írni ez a Fukuyama, de úgy gondolom, hogy most már nem írná meg ezt a könyvét. Mert valahol igaza van, csak nem abban, amit állít. Mert valóban elérkezik egyszer a történelem vége, csak nem úgy, ahogy ő gondolja, hanem azzal, hogy Jézus Krisztus visszajön. A Tesszalonikai Levél 2. részéből nem olvastam fel az első igeverset, de most hadd olvassam fel, ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, és aztán folytatódik a levél, mi lesz tehát a történelem vége? Jézus Krisztus visszajön. A világ ugyan a szakadék felé rohan, de Isten közbeavatkozik. Lesz end, de ez az end happy lesz, happy end lesz, mert a történelem happy enddel végződik, még akkor is, hogyha az odafelé vezető út nem rózsával van telehintve. Mert hogyha beszélünk a történelem végéről, hogy az jó lesz és szép lesz, természetesen az élő hitre jutott emberek számára csupán, de a végcélhoz vezető út az már sokkal nehezebb ügy. Madács az ember tragédiájában azt mondja, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Én inkább így fogalmaznám, a vég csodálatos, csak a hozzá vezető út, csak azt tudnám feledni. Mit láttunk Jézus beszédében? Beszél Jézus háborúkról, háborús hírekről, arról, hogy ország ország ellen és nemzet nemzet ellen támad, ugye azért nem egészen ugyanaz ez, hogy ország ország ellen és nemzet nemzet ellen, valóban a mi korunkban látjuk mind a kettőt. Éhínségek, földrengések, zsidó és keresztyén üldözés, hamis próféták és hamis Krisztusok fellépése. Aztán beszél arról is, hogy megsokasodik a gonoszság, meghidegül a szeretet. Ugyanakkor az evangéliumot minden népnek hirdetik. És végül a leges, legutolsó fázisról így beszél, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik. És amit még leír az az, hogy tulajdonképpen a kozmikus rend felbomlik. És van egy központi tényező, az utolsó idők leírásában, amit a végére hagytam, ez az Antikrisztusnak a fellépése. Erről Jézus is beszél, és Pál is beszél. Jézus így mondja, Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, és így tovább. Tehát a pusztító utálatosság, amely ott áll a szent hegyen. De ugyanerről beszél Pál a Tesszalonikai levélben. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Ugyanarról a valakiről beszél Jézus, és beszél Pál apostol. Ne bonyolódjunk bele a pontos menetrendek felállításába. Ezt nagyon sokan megpróbálták, hol így, hol úgy gondolják. Most nem ez a dolgunk. Nem valamilyen menetrend felállítása a dolgunk, csak annak a meglátása, hogy a végső idők legfontosabb jellegzetessége a törvénytiprás lesz. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Aztán később is mondja, a törvénytiprás titokban már folyik. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró. Pál apostol egymás után többször is használja a törvénytiprás vagy a törvénytipró kifejezést. Ez nem más, mint az Isten törvényének a félretétele, eltiprása. És ez az, ami éppen a mi mai világunkra leginkább jellemző. A bálványimádás, az okkultizmus, az ezoterika térhódítása. A gyermeknevelés hagyományos eszközeinek a tiltása. Egyszer beszélgettem egy tanítónővel, aki azt mondta, hogy csodálatos eszköz van a kezében arra, hogy a gyermekeket fegyelmezze. Meglepődtem, hogy milyen eszköz. Mondja, hogy hát a gesztenye. Mert amikor már majdnem fölrobban, akkor a zsebében tartogatott gesztenyét gyömöszöli, szorongatja, mert nem tud más tenni, mert nincs semmi eszköz a kezében, hogy mivel nevelje a gyermeket. Aztán az idősebbek leírása, a tisztelet kiirtása, hogy ma már egy 50 éves alig tud munkát találni, mert nem kell, mert a fiatal titánok kellenek. A gyilkosság vagy a tolvajlás igen enyhe kezelése. A szexuális szabadosság, a homoszexualitás dicsőítése, a rágalmazás. Sőt, az egész fogyasztói társadalom, amely éppen hogy a kívánságra épül. Most itt a 10 parancsolat egyes törvényeiből szemezgettem, és mutattam rá, hogy a mai világ az egész 10 parancsolatot úgy, ahogy van, ki akarja dobni a szemétládába. Ez a törvénytiprás. A szélsőséges liberalizmusnak a diadalmenete. És egyszer majd a törvénytipró nyíltan, teljesen nyíltan fog fellépni. Akkor, amikor ez a világ már valóban elemi erővel kiállt a megoldás után, amikor már annyira nyilvánvalóvá lesz, hogy semmiféle emberi erővel a problémáinkat megoldani nem tudjuk. És akkor majd fellép valaki, lehet, hogy egy valóságos személy, lehet, hogy egy szervezet, nem lehet tudni. Fellép valaki, aki azt mondja, hogy az ő kezében van a megoldás. Ha ővé lesz minden hatalom, akkor ő majd rendet csinál. Ha ővé lesz minden hatalom, akkor minden megoldódik. Jézus korára jellemző volt a messiás várás. Bizonyos értelemben a mi korunkra is jellemző a messiás várás. Abban az időben olyan messiást vártak, aki politikai értelemben is helyre teszi a dolgokat, azaz kiűzi a rómaiakat a választott nép földjéről, gazdaságilag is megoldást kínál, aki majd megelégíti a népet kenyérrel, és ugyanakkor még talán csodákat is tesz. Ilyen messiást vártak, ezért nem ismerték fel, hogy Jézus a messiás. És ilyen messiást vár a mai világ is, aki megoldja a politikai kérdéseket, megoldja a gazdasági kérdéseket, esetleg még csodákat is tesz, annál jobb. És egyszer majd fellép az Antikrisztus, aki mindezt meg fogja tenni. Az Antikrisztus magyarul azt jelenti, hogy Krisztus ellen, Krisztus ellenes. De nem csak ezt jelenti, mert az anti görög szócska jelenti azt is, hogy valami helyett. Tehát aki Krisztus helyett lép fel, aki kiadja magát Krisztusnak, azaz kiadja magát olyannak, aki meg tudja oldani ennek a világnak a problémáit. Aki az igazi megoldás, azaz Krisztus keresztje és annak elfogadása helyett, majd különféle politikai és gazdasági megoldásokat fog felmutatni. De hát az egész történelem erről szól, hogy az ember mindig kereste a megoldásokat, és ez a megoldás keresés 10 és 100 milliók életébe került. Így lesz ez továbbra is. Így mondja Pál, hogy de valami most még visszatartja, vagy valaki visszatartja, hogy teljesen nyíltan még nem lép fel. Sokat gondolkoztak teológusok azon, hogy mi lehet ez a visszatartó erő. És számomra a legelfogadhatóbb magyarázat az, hogy a hívő emberek jelenléte ebben a világban. Amíg ezért a világért elhangzik imádság, amíg könyörgünk, hogy Isten legyen könyörületes hozzánk, és adjon ébredést, adjon élő hitet embereknek, hogy legyenek, akik időről időre megtérnek, újjászületnek, megújulnak, Istenhez fordulnak, akik az életüket az Isten törvénye alá rendelik, mert tudják, hogy nincs más megoldás, mint a Krisztus keresztje, aki meghalt értünk, aki a megoldást, az igazi megoldást elhozta. Amíg imádkozunk ezért a világért, addig teljesen nyíltan nem lép fel az Antikrisztus. Pál apostol így kezdi a gondolatmenetet, ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti. Egyszer majd hozzá fogunk gyülekezni, és akkor már nem lesz ki imádkozzon ezért a világért. A hívő emberek, Isten szent lelkének a munkája az, ami még visszatartja a gonoszság maximális tombolását. Bár már egész jó úton haladunk. Mindezeket látva, mindezeket megértve, mi a mi dolgunk? Mert mondjuk meg őszintén, hogy éljük a magunk életét, és amíg a problémák nem húsba vágók, amíg nem itt Magyarországon van háború, amíg nem itt Magyarországon robbantgatnak az iszlám államnak a hívei, addig úgy érezzük, hogy jó, hát az ott odébb van, messzebb van. Nem tudhatjuk, hogy mikor ér el idáig. Mi a mi dolgunk? Elsősorban is ennek a felismerése, hogy az ember milyen helyzetben van, hogy mi várható az embertől, mi várható tőlünk, és hogy újjá kell születnünk, meg kell térnünk, meg kell értenünk, hogy Jézus a kereszten halt meg mindenért, ami bennünket terhel, ami ezt a világot terheli. Istenhez kell fordulnunk, meg kell térnünk, és utána álhatatosan megmaradnunk. Álhatatosság, kitartás, ezek Jézus beszédében is megtalálható kifejezések. És hirdetni azt, hogy a megoldás nem más, mint az evangélium. Az evangélium, amely örömhír, amely azt mondja, éppen azt mondja, hogy bár ez a világ a szakadék felé rohan, de egyszer Isten közbeavatkozik, mert Jézus visszajön, és helyreállít mindent. De akkor majd az lesz a kérdés, hogy ő hozzá tartozunk-e? Az ő csapatának a tagjai vagyunk-e? Ő benne hiszünk-e? Ő-e a mi személyes megváltunk és urunk? Mert amikor ő visszajön, akkor már nem lehet mellette dönteni. Amikor ő visszajön, akkor már az az utolsó fázis következik el, amiről a zsidókhoz írott levél utolsó gondolatmenetében olvashatunk többet. A 9. részben, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Várjuk-e őt üdvösségünkre? És világítunk-e ebben a világban? Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Mi valamennyien figyeljünk az élet igéjére. Amen. A 367. megkezdett dicséretünk 4. versét énekeljük. Ó, kérünk Jézus, jó Urunk! Urunk, most, hogy pont ez az ige szakasz következett soron, és mi beletekintettünk az ige tükrébe, talán elrémültünk. De hogyha körbenézünk magunk körül, hogyha megnézünk egy televízió híradót, akkor is csak elrémülhetünk. De Urunk, nem elrémülnünk kell, hanem hozzád fordulnunk. Nem megijednünk, hanem megtérnünk. Hozzád tartoznunk, te benned hinnünk, hiszen te jössz. Te hozod magaddal a megoldást. Te teszed helyre ezt az egész világot. És ha mi a te gyermekeid vagyunk, a te megváltottaid vagyunk, akkor nincs mitől félnünk, és nincs mitől tartanunk. Kérünk, hogy így munkálkodj a mi szívünkben. Ajándékozz meg bennünket felétfordulással, rádfigyeléssel, kitartással, bátorsággal. Kérünk, légy a betegekkel, légy a gyászolókkal, légy mindenkivel, aki kísértések között van, add, hogy gyülekezetünk is betöltse hivatását. Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt hét táboráért, az örömért, a jókedvért, az ige hirdetésért a gyermekek között is, és hadd könyörögjünk a ránk következő hetek táboraiért, csendes heteiért, légy közöttünk, és áld meg bennünket. És kérünk hazánkért, Magyarországért, kérünk ezért az egész világért. Urunk, munkálkodj! Hívd el a te népedet, hogy teljes lehessen az üdvözülők száma a te terved szerint. Légy áldott, Urunk, hogy a te akaratod feltartóztathatatlanul megvalósul ebben a világban. Akármi is van bennünk és körülöttünk, bárcsak mi hozzád tartoznánk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.